Világmegváltó, tabu döntögető baráti beszélgetések.
Ez a Nem azért, de podcast. A mikrofonoknál Csorba Eszter
és Sólyom Eszter.
Szia Eszti, sziasztok kedves hallgatók, és üdvözlünk titeket a minizód 8. részében. És ha már tudományos minizódról beszélünk, akkor úgy érzem, hogy most nagyon aktuális, hogy podcast szinten is gratuláljunk két nagyon új magyar Nobel-díjasunknak, Karikó Katalinnak, aki orvosi élettani Nobel-díjat szerzett első magyar nőként, illetve Krausz Ferencnek a fizikai Nobel-díjért. Hogyha valaki meg nem hallotta volna ezeket a híreket, akkor... az internetre is olvasunk utána, de most pont nem erről szólt szól ez a minizód, majd lát, hogy ezt jövő héten, vagy két hét múlva beszél arról, hogy mi is volt ez a Nobel-díj dolog.
Én azt majd eldöntöm, jó?
Ja, nem akartam akkor a felelősséget rád rakni, úgyhogy meg is mondom, mi a téma.
Kicsit leizzadtam.
Majd jövő ilyenkor lehet láttok erről a blogcikket.
Figyú, hogyha nem tetszett, hogy beszélek a bitcoinról, a blockchainről, vagy esetleg a korrupcióról, akkor nem akarjátok hallani, hogy elmagyarázom, hogy mi az mRNS.
A mai minizódunk témája pedig egy elég vitatott téma, vagy jelenség, a hipnózisról fogunk beszélni.
De jó.
Ugye milyen jó kis témákat hozok. A múltkori mikroműanyagos, azt hiszem, azt annyira nem szerettétek így hallgatások alapján, úgyhogy gondoltam, na jó, egy kukac, valami izgalmasról is jövök. És ugye a hipnózis sokak fejében él úgy, mint valami bűvészmutatmány, valami áltudomány, humbuk valójában. Szerintem nagyon sokszor filmekben is úgy jelenik meg, hogy a hipnózist általában valami rossz dologra, vagy negatív hatás kiváltására, vagy mondjuk ilyen emlékek elmismásítására használják. Amúgy meglepően szilárd tudományos kerete van.
Nem mondod, pedig én is meg voltam erről győződve.
Tényleg? Na, akkor ez egy tökéletes epizód lesz neked. Klinikai kutatások azt mutatják, hogy amúgy segíthet fájdalom és szorongás enyhítésében, például a dohányzás abbahagyásában is, akár a fogyásban, hogyha valakinek ilyen célja van, vagy az alvásban is, hogyha valaki mondjuk alvási zavarokkal, vagy problémákkal, vagy nehézséggel bármilyen trauma miatt, vagy csak amúgy is küzd. Segíthet gyermekeknek és serdülőknek az érzéseik és a viselkedésük jobb megértésében, meg szabályozásában, és ennek a szónak ilyen gyógyító hatása van, már az ókori emberek előtt is ismert volt, írásos nyomait a 14. századtól kezdve megtaláljuk. És igazából a széleskörű tudományos érdeklődést az 1800-as években, az 1800-as évek végén pontosabban váltott ki, amikor is Sigmund Freud, ugye, egyik franciaországi látogatása során lenyűgözte a már Franciaországban folyó terápiás lehetőségek a neurotikus rendellenességek kezelésére. Amikor visszatért Bécsbe, és hipnózissal segítette a neurotikus pácienseit, azért felfedezett ilyen zavaró eseményeket, meg közben elkezdte fejleszteni ugye a pszichoanalízis rendszerét is. Úgy találta, hogy egyes betegeket amúgy nehezebb hipnotizálni, mint másokat, és ő valójában elvetette ezt az egész hipnózist. De hogy ennek ellenére amúgy alkalmazták ezt a technikát az első és második világháborúban, harci neurózison átesett katonák kezelésében.
De bocsánat, hogy közbeszólok, de mi az, hogy alkalmazták ezt a technikát? Mi maga, mit értünk hipnózis alatt, hogyha nem azt, amit a filmekben látunk, hogy a zsebórát lengetik előtted?
Igen, és közben nyulakat, meg galambokat húznak ki a kalapból, nem?
Igen.
Mindjárt arra is rátérek. A hipnoterápiás eljárások módszerei amúgy Magyarországon is egészen jól megindultak az elmúlt évtizedekben, és ugye ez hazai szakemberek miatt is történik ez. Szeretném megemlíteni Mészáros István és Bányai Éva kutatót, az előbbi hipnózis idegélettani hatásainak kutatásában, utóbbi pedig az úgynevezett aktív éberhipnózis eljárásának kialakításában ért el nemzetközileg is elismert eredményeket. És amúgy még egy érdekesség a hipnózisról, hogy képzeld el, hogy még a Szovjetunióban amúgy a hipnózis, meg a hipnózis kutatás Magyarországon a 3T-be tartozott, ugye akkor volt a tűrt, tiltott, meg a támogatott, és ez a 3T-ből a tiltottba tartozott. Ami azért volt érdekes, mert szintén Szovjetunióban ugyanekkor ugye Pavlov hipnózist is kutatott, de ugye Magyarország szeret pápábbnak lenni a pápánál, és hogyha már így kérdezted, hogy akkor mi is ez az alkalmazás, nem, nem zsebórát lengetnek előtted a pszichológusok. Ma már ugye pszichológus vagy pszichiáter vagy hipnoterápiás képesítéssel rendelkező egészségügyi szakember ugye először megvizsgálja a potenciális klienst, mennyire fogékony erre a szuggesztibilitásra, van egy ilyen skála, képzeld el. Nyilván ez is egy ilyen kérdőívszerű, ezért az eltérő lehet nyilván adott hangulattól is függően, megvan vagy 1000 millió skála, amit lehet használni, mert hogy ugye amúgy nem mindenki egyformán fogékony a hipnózisra, de a felnőttek körülbelül 2/3 amúgy az. Nyilván a hipnoterapeuta, vagy aki csinálja ezt az egész procedúrát, beszélni fog a klienssel arról, hogy milyenek az érzékszervi élmények, mi az, ami nem tudom, biztonságban érzik magukat.
Az a baj, hogy szóval én járok Pilatesre, és ott a végén mindig van 3 nagy sohajjal fejezzük be az órát, és akkor mindig azt mondja az oktató, hogy képzeld oda magad, ahol a legjobban szeretnél lenni. Na és gondolom ez is ilyen, hogy ilyen... Na és az a helyzet, hogy az én agyam úgy működik, hogy ilyenkor elkezdek pánikolni, hogy úristen, hol szeretnék lenni, nem tudom, tengerpart, nem tudom, nem is igaz, az ágyamban, de az olyan basic, és mire oda képzelném magam, már teljes rosszul létbe vagyok, hogy én amúgy nem tudom, hogy hol szeretnék lenni a legjobban.
Hát igen, de hogy ez is egy olyan folyamat, hogy nyilván nem... Tehát, hogy nem feltétlenül fog elsőre menni, meg általában a hipnózis az ugye egy ember van ott veled, és egy órát, vagy akár 2 is csak erre szántok. Tehát, hogy ott így nem az van, hogy Pilates végén 5 percben, akkor vegyél 3 levegőt, és így gyorsan gondold ki, és akkor tűnjél nagyon relaxáltnak, mint a többiek is. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogyha jól csinálja, vagy hogy jól történik ez a dolog, akkor ezek a fizikai, a valódi fizikai környezete egy elolvad, úgymond a páciensnek, és az eredmény ez a disszociáció, ugye elmélyülés, új élményekre való nyitottság kombinációja, egy úgymond ilyen transz, ami ugye abban csúcsosodik ki, úgymond, hogy ilyen hipnotikus állapot jelenik meg, így nevezzük. És hogy ez elvileg már nyilván sok gyakorlással néhány perc alatt elérhető, ezt mondja dr. David Spiegel, a Stanfordi Egyetem egyik kiváló pszichiátere. Amúgy hasonlít ez az állapot a flow élményhez, nem tudom, hogyha valaki... vagy ha hallottad már ezt a flow élményt, amúgy szintén magyar vonatkozás, Csíkszentmihályi Mihálynak van erről egy könyve, majd akár csináltunk erre a könyvajánlót is, mert az is nagyon régen volt, de hogy ez egy olyan megváltozott tudattállapot, amelyben az ember annyira elmerül, hogy tényleg az adott tevékenységben refókuszál, beszűkül, tényleg ez a fókusz, az időérzék eltolódik, és talán olyan is lehet, mint mondjuk a meditáció, hogyha valaki meditál, akkor a hipnózis meg ezt a flow élményt így szokták ahhoz hasonlónak nevezni. De nyilván az is nagyon fontos, hogy a hipnotizálandó személy, vagyis az alany együttműködő legyen, bízzon abban, aki csinálja a hipnózist, mert jobban fog reagálni erre a szuggesztibilitásra, hogyha úgy gondolja, hogy ez a hipnotizer hozzáértő, amúgy megbízható, tehát hogy egy megfelelő kapcsolat kialakítása tényleg nagyon fontos ehhez. Fontos azt is megérteniem, hogy nem mindenki reagál amúgy pozitívan ezekre a hipnotikus javaslatokra, úgymond, és hogy ez eltérő lehet alanyonként, tehát ez a transz szakasz is eltérő lehet, nyilván ez attól függ, hogy mi ez a kívánt cél, amit te szeretnél a hipnózistól elérni. Spiegel, Stanfordi pszichiáter szerint az agyi képalkotó vizsgálatok, amiket ő végzett, megállapították, hogy a hipnózis megnyugtatja azokat az agyi régiókat, amik segítenek szabályozni az autonóm funkciókat, mondjuk a pulzusszámot, a véráramlást, a légzést, és ugye ezek is segítenek a fizikai ellazuláshoz, hogy ezért rengeteg kutatás van a hipnózis terén. Nyilván ezért ez olyan szinten nehéz, ugye ezt egy ilyen kiegészítő terápiának tekintik, úgymond, és ezért nem annyira, tehát hogy a fókusz a kutatás meg nyilván támogatás, anyagi támogatás terén azért nem a hipnózison van, hanem mondjuk egyéb terápiás eszközökön, és ezért sokszor inkább magán emberek csinálják.
Ugye a szuggesszió az, hogy ilyen befolyásolhatóság igazából. És akkor értem, hogy lehet arra azt szuggesztálni valakinek, hogy mondjuk előhozzon emlékeket gyerekkori traumáról, de nyilván akkor nem úgy működik, elnézést, hogy ilyen kérdésed, de hogy nem úgy, akkor megint nem úgy, mint a filmekben, hogy arra nem lehet valakit hipnózis alatt szuggesztálni, hogy utána ebből a transzból felkelve akkor menjen, és akkor csináljon valamit, nem? Nem lehet elültetni gondolatokat valakinek a fejében, hogy te most felkelsz, és nem tudom, elütted az autóval az XY.
Nem, általában nem szokott előfordulni. Nyilván bíróságokon, meg ilyen jogi esetekben nem nagyon fogadják el mondjuk a hipnózisból előhozott emlékeket, mondjuk, hogyha te egy szemtanú vagy, mert nem csak azért, mert mondjuk jó hipnózis nem azt hiszik, hogy nem annyira megbízható, hanem hogy magák az emlékeid nem megbízhatóak úgy általánosságban, tehát, hogy rengeteg olyan tanulmány van a memóriáddal kapcsolatban, hogy, hogy nem tudod konkrétan megmondani, hogy mondjuk milyen színű pulcsi volt a valakin, hanem azt mondják, hogy zöld volt, nem? És te még így, ja, azt hiszem zöld volt. Hogyha elégszer bebeszéled magadnak, hogy ez így volt, akkor a végére már elhiszed, hogy ez tényleg így volt. Ehhez nem kell hipnózis, ezt meg tudod tenni magadtól. De hogy lehet a hipnózisban is előfordulhatnak olyanok, hogy nem tudom, mondjuk egy emlék máshogy jön ki, mint ami valójában történt. Ez nem feltétlenül a hipnoterapeuta vagy magának a hipnózisnak a hibája, hanem így működik az agyunk, meg ilyen a memóriánk. De hát ezen is sok kutatás van még, de izgalmas. És szerintem amúgy fontos erről beszélni, mert amúgy tök tabusított dolog, főleg talán Magyarországon, és nem egy ilyen, nem tudom, félni való dolog valójában.
Igen, igen. Még, mondjuk nálunk még az is, hogy valaki terápiára menjen, mondjuk az meg főleg, hogyha azt mondod, hogy hipnoterápiára jársz, az kb. Az ellene egyelő szerintem sokak szemében, hogy nem tudom, jósnőhöz jársz.
Mi? Haragudj, ez ugyanolyan baj. És akkor ki veszi le rólam az átkokat, amit mások rám küldenek. Ne haragudj.
Te kipróbálnál ilyen hipnózist?
Amúgy igen.
Nem, amúgy én most, ahogy így elmesélted, igazából én is kipróbálnám, csak tényleg úgy érzem, hogy ez még egy sima beszélgetős terápiánál is bizalmibb viszony.
Igen, abszolút.
Úgyhogy nem tudom, hogy hogyan találnám meg azt, akiben megbízok.
Nem úgy kell elképzelni, hogy odamész életedben először a pszichológushoz, és azt mondja, hogy paszki, vedd ki elő a izét, csettinte meg már transzban.
Csettint egyet, és... Jó, még át kell húzalozni az agyamban ezt a képet, na.
Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál.
Ha tetszett ez az adás, értékelj minket 5 csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz.
Kövess minket Instagramon, ahol Nem Azért Podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nemazértpodcast.com oldalon.
2 hét múlva találkozunk.
Sziasztok!